Adósság, adósság csapda a mai témánk azoknak a családoknak, azoknak az életében, akik adósságot fizetnek. Nyilván ez egy állandóan jelenlévő súly, és akik pedig nem látnak ki ebből, vagy már nem tudják fizetni az adósságoknak, a lételemük a minden napjukat meghatározó súly és teher lehet. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai vannak itt velünk, akik olyanoknak segítenek, akik nem tudják, hogy hogyan tovább, hogy tudnák rendezni, normalizálni, viselhetővé tenni ezt a súlyt a mindennapjainkba. Vendégeink Király György, szakmai vezető, és Turula Katalina, Dél-Dunántúli régiónak a személyekkel, családokkal kapcsolatban lévő felelőse. Azzal kezdjük majd ezt a beszélgetést, hogy telefonon fogunk egy siklósi ügyfelükkel beszélni, aki a telefon vonal másik végén itt van velünk. Szeretném, hogyha elmondaná a történetét. Hogy került ebbe az adósságba egyáltalán, és hogy találkozott a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal?
Annak idején nagyon sok ember életében bekövetkezett ez az úgynevezett hitelspirál, ami sajnos egy svájci frank alapú lakáshitellel indult, és amit annyira fel sikerült tornázni, hogy a 40 ezer forintos részletből 119 ezer forint lett a végére, és közben ugye a gyerekek születésével én gyesre kerültem, férjem munkanélküli lett, és sajnos ezt nem tudtuk fizetni.
Ugye akkor, amikor felvették ezt a hitelt, akkor nagyon kedvezőnek tűntek a devizahitelek. Sokkal kedvezőbbnek, mint a forint alapú hitelek. Tehát nagyon sokan gondolták azt, hogy ez lesz a jó megoldás.
Tehát ez a svájci frank alapú történet volt nálunk is, és azt a bankunk át akarta velünk váltatni forint alapúra, amit mi meg is tettünk, sajnos, mert ebből lett a 40 ezeres hitelből egy 119 ezeres a végére, és hát ez egy körülbelül 4-5 évig tudtuk fizetni, aztán ugye férjem elment ki külföldre, kint dolgozott néhány évig, én itthon voltam akkor a 3 gyerkőccel, és az lett a történet vége, hogy hát ugye én elhelyezkedtem utána, miután a kislány betöltötte a 3 évet, férjem hazajött, és mind a kettőnk fizetésének az 50%-át végrehajtásba elvitte a végrehajtó, és hát akkor a Máltai Szeretett Szolgálat keretén belül, mint családmentor elhelyezkedtem, és ott egy adósságkezelő kolléganővel hozott össze a jó szerencse, és ő vele indítottuk el ezt az adósság rendezési vagy kezelési családi csődeljárási eljárást.
Tehát ugye az volt a helyzet, amiben önök kerültek, hogy tulajdonképpen már többet fizetett vissza forintban, mint amit eredetően fölvett hitelt.
Így van, ugyanis egy 6 milliós összegről beszéltünk, amit többé ugye 5-6 évig fizettünk, és mikor ugye próbáltuk a bankkal egyezkedni, akkor közel 7,5 millió forintot mondtak, hogy annyit kellene visszafizetnünk, holott ugye addig rendesen ment a törlesztés, fizettük, és hát nem hogy csökkent volna, hanem akkor még nőtt is az összeg, de megkaptuk ezt a lehetőséget, aminek az eredménye az lett, hogy visszakaptuk a teljes fizetésünket, nem leállították a végrehajtásokat, a lakásról lekerült a jelzálog, úgymond, és elengedték a hitelünknek a 70%-át, és a fennmaradó 30%-ot azt 5 évre elosztva szigorú feltételek mellett, igaz, de fizetni tudjuk. Uh-huh. És ez jelen pillanatban is még tart.
3 gyermeket nevelnek. Ugye volt, hogy a férje nem is volt otthon önökkel, akkor ön egyedül volt otthon a gyerekekkel, mindent megtettek azért, hogy tudjanak fizetni. De azért valljuk be, hogy szerintem ez a nyomás, ez azért megviseli az idegeket, meg még biztos a gyerekekre is kihatott, hiszen nem volt otthon az édesapa.
Így van, és többször volt sajnos olyan, hogy kilakoltatási veszély, mert ugye akkor még volt ez a kilakoltatási moratórium, hogy azt hiszem úgy volt, hogy decembertől márciusig ugye nem lehetett ez a kilakoltatást megejteni, de november 30-án beállított egy úriember, hogy akkor 2 hetünk van arra, hogyha nem fizetünk, akkor mehetünk. Tehát ilyen is volt sajnos az évek alatt, úgyhogy igen.
Amikor felvették a hitelt, akkor még ugye nem 3 gyermekük volt, hány gyermekkel,
egy gyermekkel vették fel.
Egy lakásra, amit gondolom, vagy nem tudom, hogy mekkora méretű ez a lakás, hogy elég-e most a 3 gyermekkel önöknek?
Ugye amikor az egy gyerköccel felvettük a hitelt, akkor még csak egy 2 szobás lakásunk volt, és utána, amikor megvettük ezt a lakást, amiben most jelen pillanatban 18 éve lakunk, ide érkeztek már a gyerekek. Ez 2,5 szoba, 67 négyzetméteres, közel 50 éves panel.
Mielőtt elkezdődött ez a rendezés, meg mielőtt sikerült ugye a családi csőd eljárást kezdeményezni és rendezni az adósságukat, előtte a kettőjük fizetésének akkor a fele az elment a törlesztésre?
Így van. Illetve hát törlesztés után a végrehajtó.
Nem is a törlesztésre, hanem a végrehajtásra ment.
Nem, ez már végrehajtásra ment az 50%, igen. Tehát én ahogy munkába léptem a gyes után, a kicsi mikor betöltött a 3-at, akkor rögtön én közfoglalkoztatotti pozíciót kaptam sajnos, hiába több végzettséggel rendelkezem, de nem sikerült állást találni itt a környéken, és konkrétan nem felejtem el, 28.500 forintot kaptam készhez a közfoglalkoztatotti bérnek a felét. Utána, amikor a férjem hazajött, akkor ő is elhelyezkedett szakmába.
Mi a szakmája?
Körülbelül villanyszerelő a férjem.
Az egy jó szakma.
Igen. Úgyhogy, tehát ő neki is a félhavi fizetését, azt utána, ahogy a végrehajtó megtudta, hogy van munkahely, akkor rögtön a felét el is vitték.
Most körülbelül mennyi része a két fizetésnek az, amit erre kell elkülöníteni minden hónapban?
Hát olyan 25-30% durván.
Ugye mondta, hogy ez egy évig tartotta, még a Máltainak a segítségével ezt elérték. Ez alatt miben tudtak, vagy hogy tudtak segíteni önöknek?
Turulla Kata, akinek tényleg a mai napig nagyon hálás vagyok, mert ő megfogta a kezemet, és leírta nekem, hogy hova kell mennem, mit kell lekérni, milyen hatóságokat kell nekem megkeresni.
Hogyha nem lett volna ez a segítség, akkor tudott volna egyáltalán arról, hogy hogy induljon el, hogy kell ezt elintézni?
Sajnos nem, mert nem is hallottunk róla, tehát ez nem köztudott.
Ugye ez nagyon hosszú idő egy család életében. Igen. Hogy lehet ezt így épp idegekkel, meg épp családdal túlélni?
Hát úgy, hogy van egy isteni férjem, aki segített. Ez mindenképpen nagyon erős kötelék, illetve hát egészségügyi problémák. Tehát engem volt infarktus ez miatt, de hát meg tudja az embert viselni, illetve meg tudja egy család életét. És hát ugye akár az utcára is kerülhettünk volna. Úgyhogy rendeződtek a dolgok, közben gyerekek felnőttek.
Mennyi idősek most?
Hát most már a nagy fiunk az 28, a nagylány az 18, a kicsi lány meg 14, most voltak a ballagások, úgyhogy szeptemberre várjuk az unokát, az elsőt.
Na, gratulálok hozzá, akkor még egy öröm is érkezik a családban. Igen, de azért igen, akkor a gyerekeknek, a gyerek életüknek a nagy része az ebben telt el, hogy adósságok van, hogy ott lebeg az egész családnak a feje fölött, hogy most lesz otthon, vagy nem lesz otthon, hogyan tovább?
Nem csak a hogyan tovább, hanem a napi dolgok. Tehát nagyon sokszor kellett nekik nemet mondani, nagyon sokszor kellett azt mondani, hogy sajnos erre most nincs keret, és ez nagyon rossz volt, hogy nem tudtuk megvenni nekik, most nem lehet, nyaralások, tehát nem tudtunk elmenni sehova családdal, még egy mozi se, vagy egy strand, vagy ilyesmi se fért a költségvetésbe sajnos bele. Hát az én egészségem is részben ebben ment rá, mert ugye magamban örlődtem, hogy hogyan lehetne, próbáltam kihozni mindig a legjobbat megoldani, még most is van úgy, hogy megkérdezi a nagylányom, a 18 éves, hogy anya, lehet, anya, most épp egy cipőt kell venni, vagy valami, akkor lehet. Tehát mély nyomot hagyott bennük.
Siklósi hallgatóval beszélgettünk. Említette, hogy Turulla Katalin segített ennek a családnak, és hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, 18 év, amíg az ő életüknek a mindennapjait ez határozta meg. Sokan nem tudnak arról, hogy lehetne rendezni ezt az adósságot. Ma is találkoznak, még gyakori ez, hogy ezzel a régi problémával, tehát ezekkel a devizahitelekkel, bedőlt devizahitelekkel megterhelt ügyfeleik vannak.
A devizahitel az most nem annyira jellemző már, illetve ugye már, hogy több program indult e tekintetbe, tehát hogy azért próbálták itt az évek alatt a devizahitelbe lévő bajba jutott embereket kormányzati programokkal segíteni. Például ilyen volt ugye a Nemzeti Eszközkezelő, és ott azért ott akik oda belefértek abba a programba, őnekik ugye az ki lett fizetve, tehát az a devizahitel nem. Ami meg maradt még egy-kettő lakáshitel, de hogy ők pedig tudták fizetni, vagy előtörlesztettet, vagy ami éppenséggel az évek alatt, amire lehetőségük volt. Jelenleg, ami most így a devizahitel, még nagyon sokkal mostanában találkozunk, ugye most nagyon a híradásokban lehet hallani, hogy ez most talán rendeződni fog majd az idővel, az a autóvásárlás, tehát hogy ezelőtt 10-12 évvel ezelőtt vásároltak autót, devizahitelre, az autót már elvitték, fizették egy darabig rendesen, nem tudták, már felugrott, az autót már visszavette a bank, vagy aki a forgalmazó volt, tehát most ott tartanak nagyon sok család, hogy se autójuk nincs, és még mindig fizetniük kell rengeteget, illetve most ugye leállították a végrehajtásokat, de hogy nagyon sok olyan ügyfelünk van, akinek még nem volt a végrehajtáson, hanem a követeléskezelőnek rendszeresen még most is fizeti.
Király György szakmai vezetője annak a tevékenységnek, a Máltai Szeretett Szolgálatnál, amely az adóssággal foglalkozik, adósságrendezéssel. Egy szeretett szolgálat hogyan fog bele egy ilyen programnak a kidolgozásába? Mert a hány adósság, annyi történet. Nyilván vannak ilyen sematikusan intézhető ügyek, de sokféle azért mégis, hogy ki miért, milyen van benne ebben a csapdában.
Igen, erre azt szoktam mondani, hogy senki sem születik úgy, hogy adósságkezelővé válik, és egyik karitatív szervezet sem indul el úgy, hogy akkor lesz egy ilyen üzletága, hanem mint minden tevékenység nálunk, legalábbis a Máltai Szeretett Szolgálatnál, az egy társadalmi igényre való válaszként jelentkezik. Tehát látjuk, hogy hol van éppen milyen területen, hát leginkább szociális válság, hiszen a devizahitel korszak, tehát 17 évvel ezelőtt ez egy társadalmi problémát jelentett, de egy szociális válságba fajul, csak így tudom mondani. És erre az állam is, ahogy Kata is elmondta, próbált saját eszközeivel segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogy a szeretett szolgálat részéről is egy teljesen normál reakció volt, hogy akkor mi elkezdünk ebben tevékenykedni, és igen, nulláról fölépítettünk az elődöm egy olyan rendszert, ahol először csak egy-két munkatársal, aztán idővel egyre több munkatársal, most már 18 tanácsadóval dolgozunk országszerte, próbálunk mindenféle adósság nemre választ adni, vagy segítséget nyújtani a családoknak. Ugye itt fölmerült kérdésként, hogy mennyire jellemző ma még a devizahiteleknek a hatása. Én azt mondom, hogy leginkább abban jellemző, hogy akkoriban, mint ez a hölgy is elmondta, hogy neki konkrétan háromszorosára emelkedett a törlesztő részlet, és igyekeztek fizetni. Ezt a legtöbben úgy próbálták elérni, hogy újabb és újabb hiteleket vettek föl. Ezek a hitelek már magas kamatozású hitelek voltak, tehát döntően személyhitelek, amely adósságrendező hitelek, és egyik hitelt vették föl azért, hogy a másikat tudják fizetni, és ezt nevezzük hát egy adósság spirálnak, ahol már egy idő után a család se tudja, hogy hányféle hitele van, hogy mit hova kell fizetni, és ilyenkor jön az, hogy egy család is tönkre mehet ebben konkrétan. Meglazolhatnak a kohézők a családon belül is, hiszen itt már a lét a tét. És inkább ennek látom ma a devizahitel kapcsán a hatását, hogy amivel most találkozunk, sok olyan értelemben eladósodott család, hogy már tényleg maga se tudja, hogy hányféle hitele van, az a végén, a sor végén oda vezethető vissza, hogy egyszer devizahitelt vagy devizalízinget vettek föl.
A máltai szeretetszolgálatnál olyan sokféle tevékenység van, hogy ezek a családok lehet, hogy nem is úgy jelentkeznek önöknél, hogy a hitelükkel, hanem valahogy más, hogy jelennek meg, hogy mondjuk szükségük van a gyerekek iskoláztatásához, valami támogatásra, vagy valahol máshol jelentkeznek, és kiderül, hogy tulajdonképpen azért jutottak rossz helyzetbe, mert egy hitel van e mögött. Nem csak azzal foglalkoznak önök, hogy na most mit fogunk törleszteni, meg mi a jó megoldás, hanem hogy ez a nagy gondban lévő, széthulló család a pszichológiai problémákkal, a gyerekekkel megtörtént problémákkal együtt hogyan hozható újra egészséges formába.
Igen, az elmúlt 5-6 évben a leghátrányosabb helyzetű kis településekre koncentráltunk, ezeket felzárkózó településeknek nevezik, ez 300 legszegényebb település Magyarországon. Minden egyes településen jelenlétpontokat mi nevezzük, hoztunk létre, ahol 2-3 szociális munkásunk dolgozik. Itt nem véletlen, hogy jelenlétpont, tehát mi szeretnénk jelen lenni a családok életébe, és ahogy ön is mondta, számtalan dologgal kereshetnek meg minket egy ilyen jelenlétponton. Viszont ezáltal ismerhetjük meg a családok életét, mindenféle szegmensét. Ezt nevezik a szociálpolitikában talán ilyen diagnózis alapú szociális munkának, hogy látjuk, hogy mi a hiány, látjuk, hogy mi az alapvető probléma, mi a gyökér probléma, és hát sajnos nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az egyik ilyen gyökér probléma az adósság. És én mindig azt mondom, hogy nem is az adóssággal van probléma. Tehát, hogyha valaki hitelt vesz fel, és gyakorlatilag nem kerül ilyen helyzetbe, mint a devizahitelesek, hanem ő normálisan egy forint alapú hitelt a saját bevételéhez képest tud fizetni, avval semmi probléma nincs, hiszen maga a hitel az a segítséget nyújt egy tovább lépésben. Itt azzal van a probléma, amikor lejárt egy hitel, amikor fizetési nehézségem van, és nem tudok segítséget kapni, és ez az adósság, ez kezeletlen marad. És mi itt tudunk belépni, mint máltai szeretetszolgálat, hogy ez az adósság ne maradjon kezeletlenül. Hiszen itt is hallottuk, az anyuka nagyon szépen elmondta, hogy ha kezeletlen egy adósság, akkor előbb-utóbb végrehajtásra kerül, a végrehajtó nem mérlegel, él a törvény adta lehetőséggel. Ez a lehetőség pedig az, hogy akár a fizetésének az 50%-át is levonhatja, sőt, még tovább megyek, ez nem hangzott el a riportba, nem csak a fizetését tilthatja le a végrehajtó, hanem egyúttal inkasszót is bocsáthat ki a számlájára. Ez azt jelenti, hogy még külön a maradék pénzét is elviheti, tehát annak egy részét, vagy akár a megtakarítását, hogyha van neki ilyen, egy azonnali beszedési inkasszóval, tehát a bankszámláját megterheleti. Ez a két egyszerre párhuzamos szigorú beszedés, tehát megterhelése az ügyfél családi költségvetésének gyakorlatilag romba dönthet egy családot, főleg akik több gyereket nevelnek, főleg egyedülálló, mondjuk egy nyugdíjast, akinek kis nyugdíja van, tehát ez, ami jó lenne azért idővel változtatni.
Miek a tapasztalataik, hogy akik ilyen helyzetbe kerülnek, miért juthattak ide? Tehát, hogy nem volt elég információ, vagy olyan volt a családnak a hozzáállása, hogy nem volt eléggé kifejlett, vagy tudatos a pénzügyekhez való viszonyuk. Ugye a pénzügyi tudatosságot azt sokszor emlegetjük, hogy sokan nem tudják felnőttként sem az, hogy a bevételhez képest hogyan gazdálkodhatnak? Mi az oka annak, hogy ide ennyire a szélére jut egy család a lehetőségeinek?
Nagyon többrétű, nagyon sok oka lehet. Tehát az első az, hogy jól működő család, átbeszélik, fölveszik, megromlik a kapcsolat, ugye az ilyen hiteleket több évre veszik föl. Arra senki nem számol, hogyha megromlik a kapcsolat, akkor mi lesz. Tehát, hogy bajba juthatnak olyankor, hogyha válás van, tehát, hogy az egyértelműen. Soha nem számol senki avval persze, hogy valami betegség lesz, és valamelyik társ megbetegszik, nem tud munkát keresni, tehát a betegségre annyi összeget kell fordítani, hogy nyilván arra fordítja, és nem a törlesztésre. Van, amikor az egyik pár esetleg valami szenvedélybetegségbe becsúszik, de amikor felveszik, nyilván ezt nem mérlegelik. És igen, vannak olyanok is, akik, és az inkább nem banki hitel, hanem eszközvásárláshoz, hogy nagyon szeretné azt a telefont, és hogy ő akkor úgy gondolja, hogy az a telefont fogja tudni 2 évig a részleteket, és kihozza, és 1/2 év után valami történik, és nem tudja fizetni, illetve nagyon-nagyon ez a munkahely elvesztés. Tehát, hogy ez volt annak idején a nagyon nagy baj, mert hogy még tudták volna szerintem valahogy fizetgetni ezt a magasabb összeget, de hogy ehhez ugye akkor nagyon párosult nagy munkanélküliség, nagyon sokan ment, mert hogy ugye azért kapták meg a hitelt, mert volt munkaviszonyuk. Senki nem számolt avval, hogy majd esetleg munkanélküliség lesz, elveszítik a munkájukat, és ugye, hogyha nincs bevétel, akkor nem is tudják a kiadásokat fedezni. Tehát, majdnem minden családnál más azok. És igen, van olyan is, amikor a matematikában a százalékszámítás az annyira nem megy, és nem tudja ő kiszámolni azt, hogy ő neki mennyit kell akkor visszafizetni, hogyha ezt elvállalja. Tehát, hogy ilyenek is vannak, tehát, hogy ez a pénzügyi tudatosság, ezt így javasolnám is, hogy az iskolákban gyerekeknél nagyon jó lenne tanítani, hogy kell beosztani a pénzt havonta, illetve a kamatszámítás az, hogy működik. Ilyenek is vannak, de hogy nem ez a jellemző. Tehát, hogy itt akkor mondhatjuk, hogy a legtöbb, akikkel mi találkozunk, önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe.
Hogyha önhibáján kívül is kerül bele a helyzetbe, akkor is a két vége a történetnek az, hogy valamennyit kéne fizetni, és hogy nincsen annyi bevétel. Tehát hogy lehet ezen segíteni? Hát önök sem tudnak azért mindenki helyet fizetni, tehát valahogy nekik kell mégiscsak odáig eljutni, hogy a saját bevételeikből tudjanak törleszteni, hogy oldanak meg ilyen helyzeteket.
Itt a legelső az, hogy ő tudja, hogy ezt így nem tudjuk elvarázsolni, és senki nem fogja elengedni ezt a tartozást, és hogyha eljutunk arra a pontra, hogy ő hajlandó fizetni meg tud is, és hogy szeretne, illetve nem, ha nem csak szeretne, akkor nekünk az első feladatunk mindig az, hogy ugye azért nem tud fizetni egy adós, mert kevés a bevétele. Legelőször mindig azt vizsgáljuk meg, hogy a bevételét hogy tudjuk növelni. Megnézzük, hogy milyen szociális ellátásokra jogosult esetleg, megnézzük azt, hogy a környéken van olyan munkalehetőség, ahova el tud helyezkedni, segítünk neki, meg a felzárkozó település programban voltak is erre egyébként foglalkoztatási mentorok, akik segítették az ügyfeleket elhelyezni, mert hogy nem mindegy, hogy közmunkabért kapok, vagy egy gyárba kapom a háromszorosát, és mindig ebben kezdjük, és hogyha ez megvan, akkor utána kezdjük el azt, hogy igaz, hogy magas a tartozás, de hogy azt valahogy mindig lejjebb vigyük, tehát hogy ebbe van nekünk nagyon nagy szerepünk, hogy megpróbáljuk lecsökkenteni az adósságot, kérünk kamatelengedést, olyan részletfizetést vállaltatunk be az ügyféle, leülünk velük, átszámoljuk a havi bevételt, kiadást, hogy mennyi pénze marad a hónap végén. Marad mondjuk 20 ezer forint, ezt kéne akkor törlesztésre. De hogyha csak 10 ezer forint marad neki hónap végén, akkor nem vállalunk, nem kérünk olyat, hogy ő 30 ezer forintot fizessen, mert úgyse fogja tudni. Tehát, hogy ezt mindig próbáljuk észszerűsíteni, és akkor így keressük fel az ügyfél nevébe a követeléskezelőket, és akkor ott vannak ezek az ajánlatok, és akkor itt tudunk azért a nagyon sok adósságból csökkenteni.
Nagyon gyakori lehet az, hogy nem tudja az ügyfél, hogy hova induljon el. És nyilván a máltai szeretetszolgálat, mint egy nagy karitatív szervezet már kitaposott utakat. Tehát gondolom, hogy például a nagy bankok, meg akár a hatóságok ismerik önöket, tudják, hogyha önök mennek oda kézen fogva valahova, akkor egy ilyen biztos ponttal van kapcsolatuk. Akkor van esély arra, hogy ez eddig esélytelennek tűnő törlesztés mégiscsak megtörténhet.
Igen, én úgy szoktam ezt mondani, hogy mi két világot kötünk össze, tehát ilyen hídszerepünk van. Az egyik világ egy elég rideg világ, ez a banki, követeléskezelő, jogi, olyan világ, amiben egy átlagember is nehezen tud beleilleszkedni, vagy ennek a szabályait föltérképezni.
Nem érti a nyelvet, például, amikor olvas egy szöveget, egyszerűen elolvassa, de nem érti meg, hogy mit akarnak tőle.
Így van. Nagyon sokszor egyébként így keresnek minket családok, hogy csak behoznak egy papírt, úgymond, hogy most kaptak egy papírt, egy levelet, de nem tudják értelmezni, és egy ilyen nagy feladatunk, hogy bármilyen úgynevezett papír elénk kerül, akkor ezt végigolvassuk, és megpróbáljuk értelmezni az ügyfél számára, hogy ez mit jelent, milyen lépéseket tehet, ez ránézve milyen kötelezettséget ró, mi várható. Tehát, hogyha mondjuk egy becsérték közlő levél, ami ugye már önmagában rosszul hangzik, hogy becsérték közlő levél, és egy ilyen jogi nyelven ez meg van fogalmazva, akkor mi elmondjuk neki, hogy sajnos itt most árverésre fog sor kerülni nem sokára, és ennek egy megfelelő státuszánál tartunk, vagy állomásánál tartunk. Tehát, hogy ez a rideg, zárt világ, és a rászoruló embereknek a világa, akik azért még egy átlag embertől is, tehát edukációban, pénzügyi tudatosságban, akár jogi ismeretekben ugye hiány vannak, tehát nekik többszörösen rájuk fél a segítség, hogy így mondjam, hogy összekössük velük ezt a másik világot. És megmondom őszintén, igen, nagyon sokszor van az, hogy ha mi megyünk, tehát kísérjük egy végrehajtóhoz az ügyfelet, vagy mi adunk neki egy olyan formalevelet, amit ő aláír, ugye meg a nevére kitölt, és feladja a postán, de akkor egy végrehajtó is látja, ez egy komoly levél, tehát itt nem lehet csak úgy, hogy mondjam, lesöpörni az asztalról azt a kérdést, hanem ez úgy van megfogalmazva, hogy a másik oldalon van egy tanácsadó, aki lehet, hogy nem is tudja, hogy mi vagyunk, az a lényeg, hogy tudja, hogy itt valaki fogja a kezét az ügyfélnek. Nóra itt az előző riportban ugye elmondta, hogy a Kata fogta az ő kezét, tehát ez most jelképes nyilvánvalóan, de mi így működünk, tehát amikor bármilyen kollégát mi fölveszünk magunk közé, akkor ez az első ilyen, amit elmondunk, hogy igen, hogy ez nem egy ilyen száraz hivatalnoki munka, hogy akkor bemegyek a, nem tudom, egy kormányhivatalba, húzok egy sorszámot, és akkor ott majd valaki elmondja nekem a tutit, hanem itt van egy ember, aki mi is emberek vagyunk, akik szeretnénk neki segíteni, és hogyha ő együttműködik, ez nagyon fontos, akkor végig tudjuk vinni ezen a folyamaton. Ugye a riportban is elhangzott, hogy Nórával ez egy évig zajlott. Hát ki az, aki egy évig mellettünk van, ha megnézzük? Tehát ezeknek az embereknek úgymond óriási szerencsék vagy kiváltságok van azzal, hogy valaki dedikáltan mellettük áll, és nem csak egy-két hétre, vagy egy adott ügyre, hanem akár egy vagy két éves távlatra is.
És ingyen. És bocsánat, ingyen. Még ezt is hozzá kell azért tenni, hogy itt olyan szakmai segítséget kapnak a rászorulók, amiért nem kell fizetniük.
Így van, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Néha nem bírják ki, tudunk egy-két ügyfélre, aki nem bírja ki, hogy hát ez lehetetlen, hogy ő valahogy meg ne hálálja, és tényleg úgy kell a harcot folytatni, hogy nem, az a legszebb, hogyha adott esetben megköszöni a mi munkánkat, és látjuk az örömét, annak az örömét, hogy ő kikerült egy adósság spirálból, mert például, ahogy a riportban is elhangzott, mondjuk magáncsőd lehetősége fennáll számára, és ezt meg is tudjuk neki oldani.
Egy rövid zenével szakítjuk meg most a beszélgetést. Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában folytatjuk az adósságrendezéssel, adósságkezeléssel kapcsolatos témánkat. A stúdióban Király György, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságrendezéssel foglalkozó szakmai vezetője, és Turay Katalina, Dél-Dunántúli régió felelőse. Mennyire kiterjedt az a rendszer, amely az adósságrendezéssel foglalkozik? Tehát van egy piac, vagy vannak olyan adósságrendezők, akár állami, akár magán adósságrendezők, amiknek a rendszerében egy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat?
Igen, ez egy kicsit ismeretlen terep egy átlag ember számára, ha csak nem közvetlen kapcsolatba kerül vele, mondjuk egy lejárt adóssággal kapcsolatba. Itt vannak a végrehajtók, akik ugye nagyon egyszerűen szólva behajtják az adósságot. Vannak a követeléskezelők, akik már úgynevezett nagyon-nagyon lejárt ügyekkel foglalkoznak, nagyon olcsón vették ezeket a követeléseket, vagy tartozásokat másik oldalról, és szeretnék behajtani a teljes összeget.
Tehát ők keresnek azon, hogyha sikerül behajtaniuk.
Igen, többszörös értékben keresnek rajta, és ebbe a világba igazából, ha végignézünk a magyarországi piacon, hogy így mondjam, akkor nem nagyon látom magunk körül nagyon sok olyan szervezetet, akik akár ingyenesen, mint mi, vagy akár pénzért is, de rendszer szerűen ebben segítséget nyújtanak. Nyilván van néhány ügyvédi iroda, ahova be tudnak menni a jobb módú családok, és egy viszonylag nagy összeg ellenében nekik jogi segítséget fognak nyújtani. Van a népügyvédje, csak így nevezzük, szolgáltatás, vagy ingyenes jogi segítségnyújtás. Ha valaki erről tud, és megfelel a feltételeknek, akkor ezt szintén igénybe tudja venni, de ezek néhány esetre adnak csak lehetőséget, hogy abból foglalkozzon ez a, vagy foglalkozzanak ezek az intézmények. Viszont ilyen komplex rendszer szintű, hogy mondjam, szolgáltatás, mint amit a Máltai Szeretetszolgálat 17 éve nyújt, mi nem nagyon ismerünk a piacon. Van Budapesten, úgy tudom, az utcajogász nevű szervezet, aki főleg jogi segítséget nyújt, de van néhány kisebb szervezet, aki egy-egy településen nyújt ilyen szolgáltatást, de így rendszer szinten sajnos nincs. Azt tudom mondani, hogy mi örülnénk a legjobban, hogyha lennének még más szervezetek is.
Most banki adósságokról beszéltünk eddig. Ugye az is sokféle lehet, hogy mire vette fel például, vagy milyen típusú hitelt vett föl az adós, de nem csak banki hitelek léteznek. Más típusú adósságokban is tudnak segíteni?
Igen, a banki jellegű adósságok, és itt nem csak bankot értek, hanem úgynevezett fogyasztási hitereket, személykölcsönöket, amelyet csak pénzügyi vállalkozások nyújtanak, nagyon magas kamatra, tehát ilyen akár 40%-os kamatra is, amit már szinte gyöngyilkosság fölvenni ilyen szintű hiteleket, vagy ilyen kamatszintű hiteleket. Tehát ezek mellett nagyon erősen jelentkezik, olvastam egy statisztikát, hogy Magyarországon évente 30 ezer családnál kötik ki, vagy az áramot, vagy szűkítik le a vízszolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy ma már nem kell ahhoz több százezer forintnyi áramtartozás, mint régebben, hogy ez a legsúlyosabb eszközhöz nyúljon a szolgáltató, hanem akár már 50-60-70 ezer forintos tartozásnál is kap egy felszólítást, hogy ezt ő nem tudja jól értelmezni, vagy nem tudja jól abban a hónapban kifizetni a tartozását, akkor bizony egy adott időpontban megjelenik a szolgáltató embere, és kikapcsolja a közművet. Hát nem kell ragoznunk azt, hogy mi történik, el tudjuk képzelni a saját családunk életében is, hogyha csak egyszer csak egy 5 perc áramszünet van, hogy micsoda felbojdulást okoz. Itt pedig gyerekek, idősek, akár mozgássérültek, stb. Élnek ezekben az ingatlanokban, és akár nem csak úgy több napra, hanem több hónapra, vagy akár évekre is ez az állapot, ez beáll, és nem nagyon tud mozdulni. Tehát ilyen esetben is nagyon szívesen segítünk, megvannak az eszközeink arra, hogy hogy lehet visszakapni a mérőórákat, hogy lehet visszaköttetni a szolgáltatásokat, és hát ez az egyik legnagyobb öröm a család részére, amikor megtapasztalja a közműveknek a hiányát, és utána azt is megtapasztalja, hogy ezt visszakapták.
Akkor van még egy nem legális része az adósságoknak. Vannak, akik ugye magánszemélyektől, uzsorásoktól vesznek föl valamilyen összeget. Ilyenek megtalálják, vagy ilyenek eljutnak-e a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz?
Ez egy nagyon nehéz terep. Minket soha nem talál úgy meg, hogy XY-ra mutogat az ügyfelünk, hogy na ő az, őtőle szoktam fölvenni ilyen magas százalékra, amit már ki se lehet fejezni szinte százalékban. Ma fölvettem 10 000-et, egy hét múlva ad meg 20 000-rel. Tehát, hogy körülbelül ez a uzsorának a lényege. Tehát ezt maguk az ügyfeleink is titkolják. Ez egy olyan bizalmi kapcsolat, sajnos, amiben mi nem látunk bele. Lehet, hogy bele se nagyon szeretnénk egyébként látni, de ezeket az uzsora hiteleket szeretnénk kiváltatni gyakorlatilag olyan egyéb hitel lehetőségekkel, főleg banki hitelekkel, amely aztán egy hatalmas felszabadulást ad az ügyfélnek, hogy ki tud lépni ebből a kapcsolatból, mert egy ilyen uzsora kapcsolatból, ha egyszer már belépett az ember, akkor csak lefelé tud menni, de kifelé nem annyira. Úgyhogy ez az uzsora egyik része. A másik része, amit én a mai magyar modern uzsorás kornak neveznék, vagy jelenségnek, ez az árveréseknek a terepe. Régen ugye úgy volt, hogy elsősorban a budapesti nagyértékű ingatlanokra mentek rá úgynevezett hiénák, akik csak avval foglalkoztak, hogy olcsón megvegyenek nagyértékű ingatlanokat, aztán kiköltöztessék a családot, aztán majd eladják. De a kis településeken ez a jelenség ez nem volt, tehát korábbi évtizedekben, hogy így mondjam. Viszont most azt vettük észre néhány év óta, ugye, hogy ezeken a leghátrányosabb helyzetű településeken is, ahol mi dolgozunk, megjelentek az uzsorások, mármint az árveréses uzsorások, ami azt jelenti, hogy tucatjával vásárolják föl 1-2-3 millió forintért a nagyon rászoruló emberek nagyon-nagyon rossz minőségű házait, de nem azért, hogy nekik legyen egy otthonuk nyilvánvalóan, hanem azért, hogy utána visszavásároltassák a családokkal. És nyilvánvalóan nem ugyanan áron, hanem 2-3-szoros áron, vagy pedig, ha ez nem működik, akkor pedig egy nagyon magas bérleti díj mellett maradhatnak az ingatlanba, és egy teljes körű folyamatos fenyegetettségben, hiszen abban a pillanatban, hogyha nem fizeti a bérleti díjat, akkor neki másnapot mennie kell. És ez így is van. És akkor másnap mennie kell, és jön egy újabb bérlő. És azt látjuk, hogy különböző ügyvédirodák, sőt magánszemélyek rendszer szinten kezdenek el ezzel foglalkozni már, mondom, leghátrányosabb helyzetű családok területén is, ami azt gondolom, hogy már rendszer szintű válaszokat igényel. Erre nekünk terepi tapasztalatból nyilván nagyon sok ötletünk, javaslatunk lenne így a törvényalkotók felé. Én nagyon remélem, hogy ezt majd össze is tudjuk úgy foglalni és el tudjuk juttatni, mert ezt a döntéshozók számára, mert ez úgy érzem, hogy most már egy kritikus szintet elért, és hogy családoknak az ezerét felegyeti ez a fajta modernkori uzsora.
Ezért is jó, hogy akkor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat intézményként partnere tud lenni akkor a törvényhozásnak, és ebben tudja képviselni azokat, akiknek a hangja egyébként nem jutna el odáig. És hát azt is tudjuk, meg látjuk, hogy a hatóságok, meg az állami szervezetek mondjuk erről a szintjéről a valóságnak nem tudnak.
Igen, én úgy látom, mintha ebben lenne valamennyi előrelépés. Most azért olvasva a híreket azt tapasztaljuk, hogy ennek a 35-36 éve teljesen változatlan végrehajtói világnak így lehet, hogy vége, vagy ennek az átalakítása fog a tervek szerint bekövetkezni. Mi is kíváncsian várjuk a fejleményeket, én azt gondolom, hogy ennél csak jobb lehet. Tehát most egy olyan helyzet van szerintem Magyarországon, ahol a végrehajtási törvény is elsősorban a hitelezőket védi, és nem az adósokat. Tehát nincs egy egyensúlyi helyzet, és mi azt várjuk, erre is lenne több javaslatunk, hogy ez a mérleg ez egyensúlyba álljon, hogy igen, az adósoknak a jogait vagy az ő érdekeiket is képviselje még egy végrehajtási törvény, például, hogy ne lehessen egyszerre mondjuk munkabért is letiltani, vagy ne lehessen egyszerre inkaszót kibocsátani, és hogy akkor hogy éljen meg a családból a kevés pénzből, hogy ne lehessen mondjuk házatnak a tucatjait fölvásárolni valaki által csak azért, hogy emberek tucatjai költözenek ki, tehát hogy ezt is például meg lehetne szüntetni, vagy meg lehetne állítani. Természetesen meghagyva a hitelezőknek azt a jogot, hogy igen, megmaradna mondjuk az árverés intézménye, megmaradna a munkabérletiltás intézménye is, mert természetesen jogos a hitelezőknek az igénye arra, hogy a tartozás az megfizetésre kerüljön, de hát nem minden áron.
A műsorunk elején elhangzott telefonos beszélgetésben elhangzott egy fogalom, amit még nem tisztáztunk, ez a magáncsőd. Tehát ugye ott az lett a megoldás annak, hogy volt egy nagy, egyébként deviza alapon felvett hitel, amit aztán átváltottak forint alapú hitelre, de nem tudták törleszteni. Tehát az lett ennek a megoldás, hogy kértek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a családra, az ingatlanra magáncsődöt. Ezt nem is tudom, melyikre kell kérni. A család anyagi helyzetére való tekintettel kérik, az ingatlanra hogy történik ez, és mit jelent ez, hogy magáncsőd?
Hát ez egy bírósági adósságrendezési eljárás, tehát hogy erre van egy törvény, ennek az eljárásnak van egy törvénye, tehát hogy csak ennyi, de hogy ez az egész úgy kezdődött, hogy ugye nem a legelső az nem az, hogy egyszer beszélünk az ügyféllel, és akkor magáncsőd. Tehát, hogy nagyon a legelső alkalommal, amikor beszélünk, akkor elmondja, hogy mi a problémája. És azért tart ez ilyen hosszadalmas ideig, mert hogy mindig csak a sürgető problémát mondja. Például, hogyha valakinek ki akarják kapcsolni az áramot, akkor ugye bejön, hogy jaj, ki akarják kapcsolni az áramot, de hogy akkor mindig megnézzük azt, hogy de miért? Hát nem tudta befizetni a havidíjat. Miért nem tudta befizetni a havidíjat? Hát azért, mert a végrehajtó elviszi a jövőt, tehát hogy ezt így szépen fel kell építeni minden embernek, minden egyes embernek a történetét, az adósságát, és amit hallgattunk, ott több lehetőség szóba került, de hogy ugye mérlegelve azt, hogy a család is melyik megoldása jár a legjobban, ezért a magáncsődöt választottuk.
Ez mit jelent?
Ez konkrétan azt jelenti, hogy, és ezért ilyen bonyolult, mert a család összes adósságát föl kell térképeznünk, amit egyébként a családok jelentős része egyébként nem ismert. Tehát aki már adósság spirálba került, az néhány tartozását, amit például van a végrehajtó, azt ismeri, de a többségét ezek olyan régi ügyek, akár 8-10-15 évvel ezelőtti ügyek, amik még mindig élő ügyek, és ezeket mind egy magáncsőd eljárásban össze kell gyűjteni, tehát mindegyikről egy napi állapotot, hogy ez most hány forint pontosan be kell mutatni. Ezen kívül munkáltató igazolás kell hozzá, tehát hogy milyen bevételei vannak a családnak, és amikor összeállt egy ilyen csomag, akkor utána már csak annyi van, hogy ki kell tölteni egy 26 oldalas kérdőívet, nem is kérdőívet, egy nyomtatványt, amihez egy rászoruló család hozzá se tud kezdeni a nevét, le tudja odaírni meg a címét, stb. De utána olyan kérdések jönnek, ami ugye nagyon nehézé teszi ezt a folyamatot. Csatolni kell az összes adósságáról, ami lehet akár 10 féle vagy 15 féle adósság is, arról az összes hivatalos dokumentációt, amit a követeléskezelőktől, végrehajtótól kértünk ki, és amikor ez megvan, akkor egy adott időpontban ezt be kell nyújtani egy kormányhivatalba, a helyileg illetékes kormányhivatalba, a kormányhivatal még esetleg hiánypótlást ír elő, és amikor ez a hiánypótlás megtörténik, akkor befogadja a kérelmet. És ez a befogadja a kérelmet, na ez a D-nap a család számára, innentől kezdve mindenfajta végrehajtás, ilyen jogi kényszerintézkedés megszűni kellene. Tehát nem vonják a fizetését, nincs árverési fenyegetettség a házán, tehát mindenféle olyan, amitől eddig szenvedett, attól megszadul. Eltelik fél év, egy év, amíg a magáncsőd, de hivatalosan is, hogy milyen megállapítják, kimondják, az, hogy neki havonta majd mekkora összeget kell fizetni a későbbiek folyamán, és egész addig neki semmit nem kell fizetni, viszont onnantól kezdve 5-6, maximum 7 éven keresztül egyelő részletekben az ő jövedelméhez viszonyítva reális összeget kell majd fizetnie. És amit is elhangzott a riportban, nem mellékesen, több mint 60%-át elengedik az adósságának. Ezt az állam és a hitelezők közösen vállalják be. Én a munkámban nagyon sok mindenre büszke vagyok, de arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ez a legbonyolultabb eljárás Magyarországon. Nagyon kevesen tudnak róla, nincs elterjedve, pedig ez már, ha jól emlékszem, 2015-től rendelkezésre áll a családoknak. Meggyőződésem, hogy 10 000-es nagyságrendben vannak Magyarországon családok, akik erre jogosultak lennének, és sőt, enélkülük elsérnek. És most hallottam egy statisztikát, hogy tavaly évben nagyságrendileg 500 ilyen magáncsőd volt összesen. Nagyon kevés. És ebből mi, mint Máltai Szeretett Szolgálat, 109 családnak intéztük el a magáncsődöt, tehát több mint a 20%-át a mi ügyfeleink értékel. Tehát ez azt hiszem, hogy magáért beszél. Itt nem a mi nagyságunkról beszélek, hanem arról, hogyha valaki segítséget nyújtana más is ezeknek a családoknak, akkor nagyon sokkal több családnak lehetne ezzel
segíteni. Azt mondja, hogy mennyi 10 000?
Véleményem szerint igen.
10 000 olyan család van, aki olyan helyzetben van, hogy jogosult lenne erre a megoldásra. Hogy jutnak el önökhöz a családok? Tehát egy adósságba került, hogy szerezhet arról tudomást, hogy van a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak egy ilyen adósságkezelő segítsége?
Hát mi soha nem reklámoztuk magunkat, vagy nem adtunk hírt annyira magunkra, ezt lehet, hogy rosszul csináltuk egyébként, de mi ezt így szép csendben, ezt a szolgálatot végezzük. Most kicsit terjed ennek az adósságrendezésnek talán a mi szolgáltatásunknak a híre, tehát mi is a Facebookon igyekszünk ezt megosztani, de a családok egyébként vagy ismerősön keresztül, hogy mi már elintéztük valakinek, akkor annak az ismerőse is jelentkezik, hogy akkor neki is intézzük el. Beszéltem arról, hogy vannak jelenlétpontjaink 300 településen, ahol nagyon sok család kötődik be, ahol szintén mindenhol ismert ez a szolgáltatásunk, hogy ezt mi tudjuk nyújtani a családoknak. Nagyon sok intézményünk van, ahol bentlakásos intézmények, például egy családok átmeneti otthona, ahol gyermekes családok vannak. Igyekszik most oda is elvinni ezeket a szolgáltatásokat, tehát az intézményben lakóknak, illetve hát nagyon sokszor egyszerűen csak írnak 3-4 karitatív szervezetnek egy segélykérő levelet, vagy e-mailt, és aztán azt valaki nálunk elolvassa, továbbítja nekünk, mi szétosztjuk a kollégák között területi elv alapján, és elkezdődik a munka.
Hogyha ilyen nagy országos hálózattal rendelkezik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, akkor talán a fejében van Király Györgynek egy térkép, egy ilyen adósságtérkép, Magyarország adósságtérképe. Hol mennyire rossz a helyzet, vagy hol a legrosszabb a helyzet?
Hát ottól jelen vagyunk. Ott a legrosszabb.
Tehát a
pontosan
felzárkózó
tudom.
Településeken, amit nem olyan régen még leszakadó településeknek hívtak.
Igen, hát mindegy az elnevezés, tehát hogy tudjuk, hogy ugyanarról beszélünk. Ez Észak-Magyarország, tehát Borsod, Nógrád egy része, Észak-Alföldi régió, Szabolcs, Hajdúság, ahonnan Kata kolléganőm származik, Baranya, Somogy, Tolna, tehát ezek azok a területek, ahol leginkább jellemző ez az adósságoknak az ilyen mértéke, vagy a kezeletlen adósságok, vagy végrehajtásoknak a világa. De én azt mondom, hogy bárhol, tehát nagyvárosokban, Budapesten, megyeszékeken ugyanúgy megvan ugyanaz a kör. Ez egy nagyon nagy társadalmi probléma véleményem szerint ma Magyarországon továbbra is, annak ellenére, hogy már nincs devizahitel. Nagyon sok családot húz ez a fajta jelenség.
És vajon a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak ez a hálózata, ez elég arra, hogy az önökhöz eljutókat tudják segíteni? Tehát bírják ezt emberrel, meg infrastruktúrával?
Nem bírjuk. Tehát határozottan nem bírjuk. Néha úgy gondoljuk, hogy már sorszámot kéne nekünk is húzatni, magyarul meg kéne mondanunk az ügyfeletnek, hogy bocsánat, fölírjuk a nevét, telefonszámát, de majd 2 hónap múlva jelentkezünk, mert annyi ügyben vannak benne a kollégák, tehát ebbe így nagyon bele lehet húzódni. Kollégáimat is féltem egyébként, mert a kiégésnek a veszélye ez nagyon nagy ezen a területen, tehát amikor jön egy-egy család a saját problémájával, és nem tudjuk magunkról ezt így csak úgy levenni, tehát mi lelkileg azért ebbe beleérzünk, és egyek vagyunk a családokkal. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kitett helyzet. Én nagyon örülnék, hogyha mi is akár többen lehetnénk, vagy hogyha több karitatív szervezet kezdene ebben rendszer szinten foglalkozni. vagy akár az állam felállítana olyan pontokat, ahol ez a híd szerepe ez meg tudna valósulni, ahova be tudna menni mondjuk egy családsegítőből, oda lehetne irányítani mondjuk egy ügyfelet, és mondjuk nem mindenkit mondjuk hozzánk, mert egyébként le kéne fedni az országot egy ilyen hálózattal véleményem szerint.
Igen, és ugye sokszor a rászorulók nem tudják, hogy egyáltalán kereshetnek, vagy kérhetnek valahol segítséget, hanem akár a védőnő láthatja meg a gyermeken, vagy tényleg egy családsegítő megláthatja, egy helyi szociális munkatárs megláthatja, hogy ez egy olyan adósság, egy olyan spirálba került már a család, amelyet így kell rendezni. Köszönöm szépen vendégeinknek, Király Györgynek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelési szakmai vezetőjének, és Turula Katalinnak, a Dél-Dunántúli régió felelősének, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba, és hát köszönjük a munkájukat akkor, mert ahogy halljuk, ez bizony egy olyan lelkileg is megterhelő és hosszantartó családokat kísérő kapcsolat, amit nem hiszem, hogy meg lehet fizetni az önök számára. A mai műsort készítette Mári Szabó Eszter, Urbán Péter és Szabó Csilla. Köszönöm hallgatóink figyelmét, viszonthallásra!